Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a légkört, azt a lelket, amelyel most minket fogadtál ezen az estén, magasztalunk téged, azért, hogy a te megelevenítő szent lelked sóvárogva várta a mi jövetelünket, hogy azt az ígét, amelyet a szívünkre szeretnél helyezni, tolmácsolhassa és elmondhassa számunkra úgy, hogy a hitünk épülhessen általa. Urunk, magasztalunk téged, hogy nem csak illatos, felszeletelhető, megszeghető kenyerünk van, hanem magasztalunk azért, hogy élhetünk minden igéjével az Úrnak, amely az ő ajkából származik. Magasztalunk hát, édesatyánk, mindazokért az igékért, amelyekkel eddig megáldottál, bíztattál, gyógyítottál, amelyet úgy adtál nekünk, hogy meghatározta az életünket, és nagy hatással volt a döntéseinkre. Kérünk, Urunk, hogy ezen az estén is, és a bűnbánati esték mindegyikén, te legyél az, aki jelen vagy a te megelevenítő szent lelkeddel, úgy, hogy a te igéd ejtse rabul a mi szíveinket, és készítsen fel minket a veled való találkozásra, az úrvacsora vételére. Köszönjük, Urunk, azt a szeretetet, amellyel táplálsz minket, mint az anya gyermekét. Köszönjük neked azt az irgalmat, amellyel most is le akarod törölni a könnyeinket, amelyek pedig bűneink miatt vannak az életünkben, a lelkünkben, a szemeinken, sokszor azért, mert szeretetlenek vagyunk, és amikor felénk is ez jön, ez talál el a lelkünkig, akkor, Urunk, tele van a lelkünk könnyel. Jöjj hát, és a te igéd által hadd lehessen most számunkra ez a templom, a neked szentelt hely, átszálló helyé. Engedd meg, Urunk, hogy ne úgy menjünk ki, ahogyan bejöttünk, hanem te veled, és a hitnek csodálatos, növekvő erejével a szívünkbe. Így kérünk, édesatyánk, mint Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromságot, légy közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a zsidókhoz írott levélnek 11. részéből, a 23-tól a 31-ig terjedő versekből, Ámosz próféta könyvének 8. részéből, a 11. és 12. versekből, és a római levél 10. részének 17. verséből a következőképpen. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengere, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Mert jön majd idő, így szól az én uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kedves szeretett testvérek, az emberi élet túlzottan is áldott és szép, amelyet az Isten ad mi nekünk születésünktől egészen halálunk órájáig. Bármennyi küzdelem, bármennyi próbatétel, bármennyi teher is adassék a mi életutunkra, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a teremtett világ egyetemben az általunk ismert létformák közül a legszebb az az emberi élet. A születése, az öröme, a formáltatása, a fejlődése, a kibontakozása, és az is csodálatos, hogy Isten olyan tudattal áldja meg az embert, hogy az idős korát is úgy élheti meg az ember, hogy az telve legyen az Isten kegyelmével, hogy az gazdag legyen áldásokban. És az Isten nekünk adja meg azt a csodálatos lehetőséget, mint ahogyan azt az Ószövetség könyvéből is hallhatjuk, Isten azt mondja, eléd adtam az élet és a halál útját, te azért válaszd az életet. Azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy minden egyes napunk erről szól. Döntések elé állít minket az Isten, válaszutak elé. Akkor is, amikor élet-halál kérdése áll előttünk, akkor is, amikor az életünkön problémák zörgetnek, és ezt valahogy meg kell, hogy oldjuk, amikor sokszor eszközteleneknek érezzük magunkat, de mégis valahol meg kell, hogy ragadjuk a problémáinkat, hogy dolgozzam fel, hogy éljem meg, hogyan kommunikáljak a problémámról. Ezek mind-mind olyan kérdések, amikor választanunk és döntenünk kell, hogy én ezt hogyan élem meg a magam emberségében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a társadalom nagyon sokféle normát rak az emberekre, amelyekkel szeretni elősegíteni azt, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Maga Pál apostol is arról szól, hogy még a pogányoknak a lelkébe is beleírta Isten azokat az alapvető etikai normákat, amelyek által az ember a jó lelkiismeretre, máskor úgy nevezzük, hogy a józan paraszt észre is hallgatva, érzi az ember legbelül, ha tényleg belehallgat a lelkébe, a gondolataiba, hogy most mit kéne mondanom, hogyan kéne döntenem, merre kéne, hogy haladjon az én sorsom, az én életutam. És mégis sokszor nincs hozzá erőnk, hogy azt megtegyük. Érezzük, hatással vannak ránk a normák, a társadalmi elvárások, és nagyon sokszor izgulunk is ezek miatt, hogy eléggé hathatósak ezek a normáink. Amikor látjuk a társadalom meg annyi problémáját, az például, hogy besötétedés után, vajon mere az ember elég bátor lenni ahhoz, hogy egy nem bekamerázott terepen végig menjen, akár férfiként, akár nőként. Nagyon nagy baj van a társadalmi normáinkkal, mert nincsenek. És ennek az alapja az, hogy a családból, mint egy alapsejtből kéne, hogy elinduljanak ezeknek a normáknak a továbbadása szeretettel, hiteles élettel, és amikor ez megbomlik, amikor ez nincs meg, akkor jönnek létre a nagy társadalmi problémák és feszültségek is. Meg kell, hogy valljuk őszintén szülőként, hogy az ember mindig kétségeskedik még a saját gyermeke felől is. Én ezt most különösképpen átélem, mivel most megy első osztályba a kislányom, és én kellőképpen izgulok talán jobban, mint ő, hogy vajon amire eddig intettem, amire kérleltem, vajon elég hathatós voltam-e az ő kicsi élete számára, hogy amikor belép az iskola ajtón, és amikor magára marad, akkor vajon hogyan fog majd viselkedni? Amikor neki kell majd dönteni, fog-e tudni jól dönteni. És az embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy a gyermekét meg kell, hogy tanulja elengedni. És aztán minél nagyobb, annál jobban. És mégis ott van a szívünkben nem bizalmatlanság ez, hanem talán szülői féltő szeretet, hogy szeretném, ha jó döntéseket hoznál. Szeretném, ha jó lenne az életed, hogyha a jó utat tudnád választani minden nap, amit az Isten eléd hoz. És én úgy gondolom, hogy a mindenható Isten is így tekinthet ránk minden nap. Eléd adtam az élet és a halál útját. Oda adtam neked a legnagyobb normát, a 10 parancsolatot. Én azt szeretném, hogy e szerint élj, hogy jó dolgod legyen a földön, és hogy legyen további léted a mennybe. Isten mindent megtesz azért, hogy hatással tudjon ránk lenni. De nagyon jól tudjuk a gyermeknevelésből is, hogy bármire intjük a gyermeket, és bármire int a társadalom is minket, felnőtteket, jogszabályok és törvények révén, ezek mind kívülről jövő és ható erők. És ami kívülről jön, az a számolni kell, hogy nem belülről fakad, nem belülről jön. Nem belső igény, nem belső szomjúság, hanem kívülről jövő, fegyelmező és számon kérő erő. Van, aki ennek eleget tesz, mert humánus, rendes állampolgár vagy keresztjén életvitelű ember, de mindig vannak renitensek, akik sehogy nem akarják elfogadni az életükre nézve, még a legalapvetőbb normákat sem, hogy ne ölj, ne paráználkodj, hogy ne pletykálj, azaz ugye ne tégy hamis tanúbizonyságot a te atyád fia ellen, ne kívánd, ami a te fele barátodé, és hogyha tovább megyünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb norma, amit az Úr Jézus adott, az a szeretet normája, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, tudjuk, hogy teljes valónkkal, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az Isten minden áldott nap ezeli a norma elé állít bennünket, amikor haragra gerjedne a lelkünk, amikor talán meggondolatlan szó hagynál az ajkunkat. Isten minden áldott nap ezt a mércét helyezi elénk is. Az a kérdés, hogy mikor tudunk mi ennek megfelelni, akkor, hogyha minél több időt töltünk el Istennel, ha minél többet halljuk az ő normáját, ha minél többet hallok abból, ami az ő lelkéből és az ő ajkáról szólal meg, vagyis minél többet foglalkozom az Isten igéjével, minél többet táplálkozom vele, minél többet hallgatom, annál inkább a sajátommá válik. És miközben sajátomnak kezdem el érezni, Isten valami csodálatos munka által ébreszt valamit a lelkemben, és ennek az a neve, hogy hit. Meggyőz az Isten magának engem. Meggyőzött az igazságai által. Mert maga az Úr Jézus mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja az Úr Jézus Krisztus. A jó múlt korában az egyik parkolóban egy úgynevezett Krisna tudatú, hívő ember szólított le, és adományt gyűjtött, mert szegényeknek kifőzéseket, élelmi segítséget, ebédet próbálnak nyújtani. És már az elnevezésük nagyon meghatározó, hogy ő Krisna tudatú hívőnek mondja magát, büszkén vállalja, hogy az ő tudatát, az ő gondolatmenetét, egész lényét Krisna határozza meg. Vajon mi keresztjén emberek mennyire vesszük komolyan a mi Krisztus tudatú életünket? Valóban Krisztus tudatú-e az én életem? Valóban ő van-e rám a legnagyobb hatással? Valóban fontos-e nekem, amit ő mond? És valóban megragadom-e azokat az alkalmakat, amikor Isten szól hozzám? Tudjuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. S ehhez képest halljuk Ámosz próféta könyvéből, hogy jön majd idő, amikor támolyogni fognak az emberek, mert mennek majd tengertől tengerig, északtól keletig, nyugatra, minden irányba, és nem fogják találni az Úr igéjét, pedig az Úr igéjének hirdetéséért majd elepednek, hogy azt meghallják. Tehát nem az ige fog megsemmisülni, hanem Isten visszavonhatja az ő lelkét, azt a megelevenítő szent lelket, amely által ihletett a Szentírás, és aki tolmácsolja nekünk ebben az órában is az Isten megelevenítő igéjét. Mert ez a csoda, hogy ugyan egy gyarló ember szája által hirdetethetik az ige egy Isten tiszteleten, ez egy nagy kegyelem, egy nagy tisztesség, amit az Isten adhat bármelyik gyarló ige hirdetőnek. De a Szentlélek Úristen az, aki megragadja a lelkünket, aki gondolatmenetet ad nekünk, miközben az igének hallgatói vagyunk, és a Szentlélek tudja kimunkálni bennünk, hogy a hallgatókból megtartók legyünk, hogy az Isten igéje hatással legyen a mi életünkre. Micsoda hatással tud lenni az Isten ránk, amikor megnyitjuk a szíveinket. Gondoljunk csak Jairusra, aki nagy elkeseredésével megy az Úr Jézushoz, nagy elöljáró ember, igen nagy tekintéllyel bíró férfiú, vallási vezető, és mégis azt látjuk, hogy eszköztelen és tehetetlen, nem maradt más menedéke, csak az Úr Jézus leborul előtte. Jöjj el, mert az én egyetlen egy leánykám halálán van. De azt is mondhatnánk, és nagyon sokan tudunk talán azonosulni, mint szülők, ezzel a gondolatkörrel, hogy jöjj, mert a gyermekem nagy bajban van. Nagy bajban, testileg, lelkileg. Kikérte őt a gonosz, a halál révén áll. Nagyon sok szülő éli át ezt élete folyamán, nagy próbatételként, és keresi a mentséget, a mentőövet, hogy mit tegyek a gyermekemért. Mit tehetnék érte? Nagyon fontos dolog meglátni Jézusban az, hogy csak Istennél csendesül el az én lelkem. Csak tőle kapok segítséget. Ez egy óriási dolog. Ez az Istennek a hit által való hatása az életünkre, hogy ezt felismerhetem, hogy nem megyek jósokhoz, halottlátókhoz, nem foglalkozom különböző kártyavetőkkel, horoszkópokkal. Csak Istennél csendesül el az én lelkem, és egy dolog csendesítheti le, a Krisztus beszéde, amely az ő dicsőségét és hatalmát hirdeti. Jairusnak tudjuk, hogy nagy reménysége volt az Úr Jézusban, de amikor jönnek a házától a szolgák, és azt mondják neki, hogy hát most már ne fárazd a mestert, a te leánykád meghalt, nincs tovább. Bezárult a lehetőségeknek a skálája. Most már itt te sem tudsz mit tenni, meg az Úr Jézus sem. Micsoda hatással lehetett ez Jairusra, hogy lelki szemeink elé képzelhetjük ezt a férfit. A perc tört része alatt ez az ember férfi létére lelkében összeroppanhatott. Mi emberek nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy nincs tovább. És ezt nagyon jól tesszük, mert a lelkünk tud valami többről. Tud arról, hogy van tovább. Tudunk arról, hogy van örök élet. Isten ennek a vágyát a szívünkbe rejtette el. S azért nincs nyugta egy ember életének sem, amíg be nem töltekezik a feltámadott Krisztussal, mert ő az élet, rajta kívül nincs más. Jairusnak az Úr Jézus egy csodálatos igét hirdet meg, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez lesz Jairusnak a lelki ennivalója, amíg hazajutnak. Nagyon rövid, de nagyon velős, és nagyon gyakran erőt merítünk belőle. Ne félj, csak higgy. És ez az ember újból szárnyakat kap. Nem hallunk arról, hogy azt mondaná az Úrnak, hogy hát nagyon rendes vagy, de hát tényleg nem kell fáradnod, hát nincs miért. Nem halljuk, hogy ez a férfi lemondana arról a lehetőségről, amit Isten ott az Úr Jézus Krisztus által nyújt neki. Jairus élete döntés elé áll. Ebben is benne van, eléd adtam az élet és a halál útját. Mondhatta volna Jairus azt, hogy most már csak halál van, nincs élet. Nagyon sok ember a próbatételét így éli meg, hogy teljesen lezárja az Isten felé vezető utat, és kimondja, hogy nekem ilyen Isten nem kell. Mózesnek a szülei is mondhatták volna ezt, amikor Egyiptomnak a földjén, a fáraó váltás következtében második Ramszesz került a trónra, aki egy nagyon kegyetlen uralkodó volt, és a bábákat, Sifrát és Puát arra utasította a zsidó bábákat, hogy minden újszülött fiú csecsemőt meg kell, hogy öljenek, amikor megszületik és felsír, amely életben van. A bábát tudjuk, hogy ennek nem engedtek, és azt is tudjuk, hogy Mózesnek a szülei sem engedtek ennek a kegyetlen parancsnak, pedig nem akárkitől származott, magától a fáraótól. Mégis, amikor ezeket a csodálatos történeteket olvastam a készülés folyamán a zsidókhoz írt levélből, hogy hitáltal vállalták fel Mózest, hitáltal választotta a fáraó leányának, az örökbefogadott fiúi mi volt a helyet, a zsidó néppel való szolidaritást, és amikor arról hallunk, hogy Jerikó kőfala is hitáltal tudtak leomlani, sőt, ezt megelőzően még a Vörös-tengeren is hitáltal tudtak átmenni, és Mózes minden próbatételt úgy élt meg, úgy vészelt át hitáltal, mint aki látja a láthatatlant. Ez nem csak egy gyönyörű költői kép, hanem egy csodálatos isteni ajándék. Úgy menni végig az életen, mint aki látja a láthatatlant. Igen, ezt jelenti a hitben való járás. Jairus láthatta ezt a láthatatlant. Ott volt Jézus Krisztusban. Testet öltött benne, a Szent Háromság Istennek ereje, hatalma, szeretete, élete. Azt olvassuk János evangélium a prológusában, hogy a logosz, az ige, a cselekvő ige, azt is mondhatnánk, hogy a létige, a létezés, testé lett, közöttünk lakozott. Jairus ennek a csodáját élhette át. Amikor az Úr Jézussal lelki módon kézen fogva hazamegy, és a hitének, amit Isten munkált benne, volt egy csodálatos gyümölcse. Az Úr Jézus megfogta a leánykája kezét, és azt mondta, leányka, neked mondom, kelj föl, ébredj föl, talita kumi. És az a leány, mintha mi sem történt volna, életre kell, és azt mondja az Úr Jézus, hogy adjatok neki enni. Ahogyan egy élő szervezetnek szüksége van az evésre, a táplálékra, ugyanígy az újjászületett keresztény embernek is egy nagy szükséglete van, hogy táplálkozzék lelki módon. Éppen most olvastam az újonnan megjelent Reformátusok lapjában Esperes úrunknak, Szőnyi Tamásnak a gondolatait, és volt benne egy példa, amit ő is úgy ad közre, másolt kézből, és most én is ezt teszem ezen az estén, hogy mit követel az az ember, aki reggel nem olvassa el a napi igét, vagy nem él igével, nem táplálkozik. Azt mondja, hogy az egy olyan, mint az a katona ember, aki úgy vonul a harcba, hogy otthon hagyja a fegyverét. Aztán sebekkel, sérülésekkel, lelombozottan, este magához veszi, kipucolja a fegyverét és az ágyába viszi. De mit ér már az a fegyver? Hiszen épp a harcvonalban nem volt vele, és nem tudta ott alkalmazni. Tehát az Isten igéjét nekünk is magunkhoz kell venni már reggel. Ahogyan fontos, hogy a testünk felöltözzék, ahogyan fontos, hogy táplálékot vegyünk magunkhoz, mert érezzük a testi szükségeket, az éhséget és a szomjúságot. Ugyanígy fontos, hogy lelki módon is táplálkozzunk, és ez annál inkább is sürgető, mert azt mondja Ámosz próféta, hogy jönnek majd olyan idők, amikor nem fogják találni az Úr igéjét. Nem tudja a mi társadalmunk, és sajnos a világ sem, nagy részében, hogy miről marad re, amikor hallja a hívogató harang szót, amikor hallja a hirdetésekben az úrvacsorai közösségeket, és nem élnek vele. Ha megnéznénk azt egész pontosan, hogy Miskolc város lakosságából a keresztény felekezetek összességét, hogyha megnéznénk, hogy az összlakosságból hányan mennek el és élnek egy-egy úrvacsora alkalmával az úrvacsorai kenyérrel, vagy ostyával, oltári szentséggel, akkor én úgy gondolom, hogy megdöbbennénk, hogy milyen kevesen tartjuk fontosnak, hogy ne csupán egy valláshoz tartozók legyünk, hanem táplálkozzunk lelki módon. Én úgy gondolom, kedves testvérek, hogy amikor konfirmáció alkalmával a konfirmandus ifjakat felhatalmazzuk arra, hogy legyenek az Úr asztalának hivatalos vendégei, ez egy óriási dolog, és szomorú a szívünk, amikor nem látjuk újból őket. Szomorú a szívünk, amikor generációk nőnek fel úgy, hogy táplálkoznak, de nem az Úr Jézus megtört testével és kiontott vérének javaival. Nagy bánatunk, amikor az emberekre mindenféle hatással lehet, de nem engedik, hogy Krisztus hatást gyakorolhasson rájuk. Pedig a hit az egy csodálatos szűrő. Hogyha belegondolunk abba, hogyha otthon az egyszerű csapunkból kivennénk a szűrőt, itt Miskolc környékén és Miskolcon is elég kemény a víz, hát eléggé hamar elvízkövesedne a rendszer, és nem igazán jönne át a lényeg, a szomjat oltó vagy tisztító víz. Hogyha az életünkben nincs benne a hit szűrője, akkor nem látjuk, nem érezzük a dolgok lényegét. Akkor nem tudunk jó döntéseket hozni, akkor nem tudunk tisztán látni. Csodálatos, hogy Mózes szülei tisztán tudtak látni hit által, és ez kihatott a gyermekvállalásukra, ilyen egyszerű. Ott van az ember szívében a hit, és már is másképp látja a gyermekvállalást, mert tudja, hogy a gyermek az az Isten ajándéka. Ott volt Mózes szívében is a hit szűrője, és nem akar többé élősködni a fáraónak fogadott unokájaként, hanem vállalta inkább, hogy szenved a zsidó néppel együtt. Vajon a hit szűrője nélkül nem azt választja az ember, hogy a jobbik részt? Szoktuk mondani viccesen, hogy vannak, akik napra forgónak születnek, mert mindig oda mennek, ahonnan a nap süt. Csúnya dolog, de ez így van. Vannak ilyen típusú emberek. Oda megyek, ahol hasznot találok. Oda megyek, ahol tudok érvényesülni. Azt halljuk, hogy Mózes hitáltal kapott erőt, hogy hely tudjon állni, akkor is, hogyha ez hátrányt jelentett neki. Nagyon sokszor hallunk még mindig az úgynevezett átkos múlt rendszerről, hogy hányan, miért nem jártak templomba, és akkor halljuk a lelkiismeret furdalásokból fakadó magyarázatokat. De tudunk olyan hitvallásokról is, akik annak ellenére, hogy létezett az az átkos rendszer is, léteztek retorziók, mégis azt mondták, hogy én az Úré vagyok. Vajon melyik ember dönt jobban? Sose felejtem el annak idején, édesapámtól is megkérdezték még a régi rendszerből, hogy minek a tagja, és kérdezték tőle, hogy Jánoskám, párttag vagy? Nem. Szakszervezeti tag? Nem. Hát minek vagy a tagja? És ő mondta büszkén, hogy én egyháztag vagyok és presbiter. És tisztelték ezért. Tisztelték, hogy odaállt valami mellé, ami hiteles, akkor is, ha tagadták. Nagyon jól tudjuk, hogy az életben nehéz döntések vannak, de a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által, és ha engedem, hogy átmosson Isten igéje, mint éltető folyó, nap mint nap, meg tudja tisztítani Isten a mi lelkünket, és készé tud minket tenni arra, hogy erősek tudjunk lenni és szilárdak. Ámosz próféta azt mondja, hogy akik nem találták meg az Úr igéjét, támolyogtak. Nagyon sokszor még mi is így éljük az életünket, szomorú, hogy van, amikor támolygunk hitünkben, örömünkben, a mindennapjainkban. Nagyon nehezen tudjuk hordozni a terheket, megingunk közben, megtámolyodunk. Az Isten igéje tud minket megerősíteni, mert a teljes Szentírás az Istentől ihletett és hasznos a tanításra, jobbításra, a feddésre, és úgy mondja a Timóteus levélben Pál, az igének az a célja, hogy az Isten embere felkészített legyen minden jó cselekedetre. Ez a legfontosabb norma az Isten világában, az ő igéje és az azzal való élés. Éppen ezért, hogyha arra gondolunk, hogy az Isten mivel látogatta meg annak idején az első adventben Máriát, és ebbe jobban belegondolunk, akkor jól érthetjük ezt a történetet, hiszen amikor megjelenik Gábriel angyala Máriának, elmondja, hogy az Isten mit tervezett felőle, elhangzik a kegyelmi ige, az Isten ajándékozó ígérete, hogy fogansz a te méhedben szülsz fiút, és nevezik azt Jézusnak. És azt halljuk, hogy Mária ezeket a dolgokat nem ésszel közelíti meg, nem engedi, hogy hatással legyen rá bármi is, hanem egyet tesz, hitvallása őszinte, benne van az, hogy nem tudom, hogy hogyan lesz ez, Uram, nem értem, miről van szó, de mégis kimondja hitáltal, legyen, Uram, nekem a te beszédet szerint. Úgy legyen a te beszédet szerint. És amikor ez az egyszerű asszony befogadja az Úr igéjét hitáltal, azt halljuk, hogy megfogan benne maga az ige, Krisztus. Ez a mi hitben járó életünkben is ugyanilyen folyamat, mert az Isten igéje szeretne bennünk hathatósan életre kelni, de a Krisztus normája által, amely a szeretet. Vajon, amikor Isten meglátogat minket próbatételekkel, és mindeközben hirdetetik számunkra az ige, vajon elkeseredünk-e, sírunk-e, és azt mondjuk-e, hogy Uram, inkább ne szeress engem ennyire, mert már nem bírom elhordozni a terheket, meg azt is, hogy azt mondod, hogy szeretsz. Van, amikor ennyire nehéz az élet, van, amikor ennyire nehéz a terhet emelni, hogy Uram, ha igaz az igéd, hogy te szeretsz engem, megváltottál, hogy mindent kész vagy odaadni nekem, hogy örök életem van, akkor hogy lehet az, hogy a másik oldalon pedig így megszomorítasz, ilyen próbatételeket adsz, ilyen fájdalmakat testileg vagy lelkileg. És tudjuk, hogy minden próbatétel arról szól, hogy a lelkünk tud-e Istennel találkozni. Bízom-e az Úrban, mint a királyi ember, hogy bármit is lát a szemem, bármiről is akar meggyőzni a hallásom, bármit is tapasztalok az én testi fizikumomban, el tudom-e hinni, hogy Istennek igaza van? Ki tudom-e mondani, legyen, Uram, a te beszéded szerint? Ha ezt engedjük, hogy Isten kimunkálja bennünk, akkor bennünk is növekedhet a hit. És a hit a hallás által oly mértékben növekedhet bennünk, hogy mi is haladhatunk életútunkon abban a biztonságban, ahogyan maga Mózes is, mint aki látta a láthatatlant. Egy ige helyeződött még a szívemre, ami Pál apostol lelkébe fogant meg a Szentlélek által. Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek. Minden nap hatással vannak ránk az emberek, körülmények, próbatételek. Sajnos számolnunk kell a gonosznak a provokációival is, amikor kikér bennünket, és ő gyakorlatilag jól szórakozik rajtunk, miközben mi buskomorságba fordulunk, bánkódunk, vagy éppen szembefordulni vagyunk készek Istennel, hogy miért. Vajon meg tudjuk-e hozni a mindennapok döntésében a legszentebb döntést Istennek kell engednem, és nem az embereknek. Ha ezt életünk mindennapi részévé tudjuk tenni, Isten gazdag áldása fog bennünket kísérni, mint Mózes életét, mint az ifjú Józsuéjét, aki fiatal katonaként, a nép vezetőjeként kellett, hogy megálljon Jerikó kőfalai alatt, és amikor nagy hatás van rajta, és nagy nyomás, mert egy olyan népet visz magával oda Jerikó kőfalai alá, akik el voltak csigázva a pusztai vándorlásban, nagy részük elesett volt, erőtlen fizikumában leromlott állapotú, tehát ez nem egy hadsereg volt. Azok is sorba megbuktak Jerikó kőfalai alatt. Józsué nem a kétségbeesést választja, nem a siránkozást, nem a nyavajgást, nem esik depresszióba, hanem azt halljuk, hogy leborul és imádkozik a nagy kőfal előtt. Igen, ez is azt jelenti, hogy Istennek engedni, leborulok életem nagy kőfalai előtt, Uram, te látod, mi tornyosul elém, akár emberek, akár akadályok, akár lelki tuság közepette, Uram, légy velem, hogy a mondja Jeremiás, Uram, veled a kőfalon is átugrom. Van, amikor felemel az Úr, és átemel a kőfalon, van, amikor pedig kész ledönteni a kőfalakat is, mert az Úr erős harcos. Neki engedjünk, hát drága szeretett testvérek, annál is inkább, mert a legnagyobb hatást az Úr vacsorával való élés közben tudja gyakorolni az életünkre, ahol értésünkre adja, szeretlek téged egy örök életen át. Ez az isteni jelenlét határozza meg mindennapjainkat, döntéseinket, és soha ne feledjük el. A hit szűrőjét is meg kell tisztítani a szíveinkben. Erre hív minket az úrvacsorai közösség. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és megköszönjük neked minden egyes igédet, mert ezek létigék, létezésünknek az alapkövei, amelyek, ha be tudnak épülni a mi lelkeinkbe, és élő kövekké tudnak válni, és mi magunk is azzá tudunk lenni a te eleven eszközeidé, a te kezedbe, hatalmas szeretetedbe, Urunk, akkor tudjuk megélni azt, hogy nem kell félnünk sem emberektől, sem a gonosztól, sem a betegségektől, sem az élettől, sem pedig a haláltól, mert az a hit, amelyet ébresztesz a szívünkben minden más félelem alól, képes minket felszabadítani. Hálát adunk, Urunk, Jairus hitéért, akit felszabadítottál arra, hogy veled mehetett haza az ő nagy próbatételéhez. Köszönjük neked Mózes életét, Urunk, akit felhasználtál arra, hogy olyan hitben járó emberré tudtad őt formálni vénségében is, hogy mint aki látja a láthatatlant, úgy kapaszkodott beléd és ment végig az ő földi életén, miközben sok-sok buktató volt mögötte. Úrunk, köszönjük neked mindazokat a hithőseit, akiket a zsidókhoz írt levélben hozol elénk példaképül. Engedd meg, Urunk, hogy amikor a mai hithőseit keresed, engedd meg, hogy szerényen, de mégis a te kezed által eszközök tudjunk lenni, hiszen a gyermekeinknek, a családjainknak nagy szükségük van arra, hogy legyenek közöttük olyan lelkek, akik tudnak értük könyörögni, akik tudják őket hordozni te előtted imádságban. Sorunk akkor nyugszik meg a mi szülői szívünk, amikor a hit lángját meggyújtod a mi gyermekeinknek, unokáinknak a szívébe, és tudjuk, hogy többi nem nekünk kell hatnunk rájuk, hanem te magad munkálkodsz az életeikben. Így könyörgünk, Urunk, hogy ajándékozz meg minnyájunkat a hitnek élő ajándékával, és növeld az bennünk. Engedd meg, hogy megtisztulhasson a mi hitünk, hogy még tisztában tudjunk téged látni és hallani, hogy mi is úgy mehessünk utánad egészen az örök életig, mint akik látjuk a láthatatlant, hiszen a mindennapok meggyőznek minket arról, hogy bár láthatatlan vagy a mi testi szemeink számára, de valóságos vagy, mert a szereteted, az igéd munkája cselekszik bennünk és körülöttünk. Így áld meg gyülekezetünket, úrvacsorai közösségünket, te legyél, Urunk, a betegekkel, gyászolókkal és mindazokkal, akik segítségül hívják a te nevedet. Maradj velünk, Urunk, végtelen irgalmaddal. Jézus nevében kérünk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.